Istennek írott igéjét olvasom, úgy, amint az megvan írva a János szerinti evangélium 16. fejezetében, a 23. verstől kezdve a 33. versig eképpen. Bizony-bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? Íme eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Áldott legyen az Úr, az ő igéje, és mindenki, aki hallgatja és megtartja azt, imádkozzunk. Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, téged illet minden dicsőség és hálaadás, azért a megtartó kegyelemért, mely nélkül darabjaira hullana szét az életünk. A te gondviselő erőd és hatalmad nélkül, ahogy az igében áll, csak szétszéledés és nyomorúság lenne az, amit végső soron tapasztalnánk. Hisszük, hogy ha te nem szólsz az életünkben, és mi nem kérjük ki a véleményedet, nem figyelünk a szavadra, valóban ezt éljük át. Megvalljuk neked, hogy egy ideig még el is tudnánk hitetni magunkkal, mint egykor a tanítványok tették, hogy minden titok ismerői vagyunk, akik minden helyzetben melletted és akaratod mellett állunk ki. De a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy ha te nem jössz segítségünkre, nem erősítesz meg minket még jobban, elveszünk az életben. Köszönjük, hogy te mindazt, amit mi hiányosan csinálunk, kiegészíted és a helyére teszed. Hálásak vagyunk azért is, hogy folyamatosan fogadod a mi hálánkat és könyörgésünket, és nem mondod azt, hogy elég volt, mert tart még a kegyelmi idő. Szent lelked jelenlétéért imádkozunk, hogy mindazt, amit igéd által üzenni szeretnél, te magad tedd bizonysággá bennünk, hogy amit megértünk, abból cselekvés fakadjon a te dicsőségedre. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 474. dicséretet énekeljük. Istennel járni, lakozni. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Az ige megvan írva, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelében, a 4. fejezetben, a 2., a 3. és a 4. versekben eképpen. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Amen. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a húsvéti idő, a húsvéti ünnepi idő vége felé érve, és a mennybe menetel ünnepének a hetébe fordulva, érdekes belegondolni abba, hogy hogyan élhették meg Jézus tanítványai ezt a csendes változást, aminek most mi is a tanúi vagyunk. Hogy eddig még a húsvét örömhíre hatotta át az ő lelküket, és az a közelség, az a fizikai és valóságos testi közelség, amit átélhettek ott Jézus mellett ebben a 40 napban, de szépen lassan, ahogyan közeledtek a mennybe menetel napjához, egyre inkább beleszűrődött az ő örömükbe és az ő örömködő valóságukba Jézus búcsú beszéde is. Ebből hallottunk egy részletet az istentisztelet elején, az igei olvasmányban, és ez egy olyan részlet volt Jézus búcsú beszédei közül, amelyet még a húsvét előtt a Golgotára készülve mondott el a tanítványainak, de igazán csak így a mennybe menetel előtti napokban vált teljesen húsba vágó valósággá, hogy igen, neki el kell mennie, és nem lesz mindig ott az emberekkel a maga testi valójában. Ami azonban a tanítványok számára akkor és ott egy határhelyzet volt, az a mi életünkben már be kell látnunk, hogy teljesen természetes. Ami nekik új volt, és saját magukat készíteni kellett rá, és Jézus is készítette őket, hogy tudniillik már nem fogják őt látni testben, és a vele való kapcsolat tartás az a Szentlélek belső bizonyságtevő erejére és az imádságra korlátozódik, vagy az imádságra kerül át a hangsúly, ez nekünk már mind teljesen természetes és magától értetődő. Mégis itt ezek a mennybe menetel előtti napok, amiket az egyház már nagyon régóta könyörgő vagy imádkozó napoknak tart és tekint, alkalmat adnak nekünk arra, hogy egy kicsit a mélyére nézzünk annak, hogy ezt a nagyon különleges kapcsolatot, amit Jézussal mi magunk is megélünk a mindennapokban, hogyan tudjuk megélni, és hogyan tudjuk ezt a kapcsolatot folyamatosan ápolni és fenntartani vele az imádság erejével és az imádság csatornáján keresztül. Mert valóban más jellegű kapcsolat ez, mint amit korábban a tanítványok megéltek. Más jellegű, de semmivel sem kevesebb. Így ebbe a valóságba szól bele, vagy szól hozzánk Pál apostol a Szentlélek által, és tanít nem csak a kolossébelieket, hanem minket is az imádságról, és egyáltalán imádkozni tanít az ige alapján. Elsőnek elénk adja az apostol, hogy az imádkozásban és a hálaadásban legyetek éberek. Az éberség az egy olyan szó Pál apostol fogalmi használatában, fogalmi készletében, ami mindig nagyon nagy hangsúlyt kap, és nagy nyomatékkal írja le, akárhányszor ezt a szót használja az apostol, mert az éberség az egy viszony szó, mégpedig a halállal szemben mutatja meg az apostol ezzel a szóval, hogy mit is jelent ébren lenni, mit is jelent élni, élettel rendelkezni. Az éberségben Pál apostol szerint mindig hatalmas lehetőségek és előremutatások vannak. Aki ébren van, aki nem alszik, annak élete van és annak lehetőségei vannak. Rögtön itt az elején, az ige elején leszögezi az apostol, hogy az imádság az nem az életünknek csak egy ilyen alkotó része, hogy nagyon sok mindent csinálunk, és mellette, mint egy kiegészítésképpen imádkozunk is, hanem az imádság az elsősorban létkérdés, életkérdés, és az élet és a halál, az élet, a lehetőségek és a bezárt ajtók közti választásnak a kérdése. Az imádság, az éberség ugyanis az álomvilágnak az ellentéte. Nagyon sokszor szoktuk használni a hétköznapi beszédünkben azt, hogy valaki álomvilágban él, vagy az álmokba ringatja magát, és nem vesz tudomást a valóságról. És ugyanez egy nagyon szép kifejezés, hogy álomvilágban él valaki, de mögötte, hogyha ezt mégis kimondjuk, vagy mi magunk kezdjük el saját magunk életén észrevenni, hogy most egy kicsit úgy az álomvilágba merültünk, és úgy elringattuk magunkat, akkor mögötte van az a nagy tragédia, hogy miközben az ember képes az álmok világában élni, addig az élet az valahogy úgy elsiklik mellette, és úgy elfut mellette. A lehetőségek és mindaz a valóság, amit meg lehet ragadni, és amit Isten ajándékozni szeretne, az az álomvilágban élő emberek mellett úgy szépen lassan elmegy, és így telnek el az évek. Éberség és álomvilág kerül egymás mellé ebben az igében, és Pál apostol azt üzeni nekünk, hogy aki imádkozó életet él, az az ember él úgy igazán. Az az ember veszi észre azt, hogy bár a világban nagyon sok olyan durva és kemény dolog van, amivel tényleg nem szívesen találkozunk, de az álomba ringatás helyett az egyetlen megoldás az Istenbe kapaszkodás és az imádság. Mert Pál szerint az imádság egyenlő az ébren léttel, és az imádság egyenlő az élettel. Ezzel pedig az apostol meg is határozza az imádság helyét az életünkben, ami nem más, mint a mindennapi életnek a forgataga. Ugyanis az imádság az nem korlátozódik csak úgy bizonyos élethelyzetekre. És bár benne van ebben az igében is, hogy megkülönböztetjük azt, amikor az ember valóban odaáll az Isten színe elé, és kér valamit. Mert nagy szükségünk van arra, hogy kérjünk, és nagy szükségünk van arra, hogy Isten adjon nekünk. És az igében benne van a hálaadás is. Amikor azért állunk oda az Isten színe elé, mert valamit megköszönünk, amit elvehettünk tőle, valamit megköszönünk, amit kaphattunk tőle. De az imádság az nem csak ennyi. Úgy szomorú lenne belegondolni, hogy milyen lenne az, hogyha a szeretteinkkel, a családtagjainkkal, azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak nekünk, csak mondjuk este váltanánk egy-két mondatot, vagy csak vasárnap délelőtt váltanánk egy-két mondatot. Vagy egy kicsit tovább menve, abba is szomorú belegondolni, hogy milyen lenne, ha a szeretteinkkel csak úgy esténként, vagy reggelenként, vagy időnként váltanánk egy-két szép és kedves mondatot, és vasárnap, az ünnepnapon is néhány kedves szót szólnánk egymáshoz, de a többi nap az valahogy pont az egymás mellett való élésben és az egymással való közösség nem felvállalásával telne. Szomorú lenne mindebbe belegondolni. És ha mégis észrevesszük, hogy egy-egy szerettünk, egy családtagunk, egy olyan ember, aki kedves számunkra, nem tartja velünk a kapcsolatot, valahogy nem szól hozzánk, vagy távolságot tart, akkor rögtön meg is szoktuk kérdezni, hogy mi a baj, minden rendben van. Mert talán mi magunk is tudjuk, hogy az ember úgy működik, hogy valószínűleg most nincs rendben valami, és valami baj van a kettőnk kapcsolatában. Mert az egészséges ember és ember közti kapcsolat is ezen a folyamatos kapcsolatápoláson és kapcsolattartáson áll, ahogyan az egészséges Isten és ember közti kapcsolat is a folyamatos kapcsolattartáson és ápoláson múlik. Így tehát az imádságban kiteljesedik minden, amit mi megélünk, és amit elkérünk Istentől. Hogyha egyszer valamiért imádkoztunk, valamiért könyörögtünk, hogy azt adja meg nekünk, akkor azt úgy is éljük meg a mindennapokban, hogy azt mi már elkértük, és éljünk annak megfelelően. Vagy ha valamiért hálát adtunk, akkor azt próbáljuk meg megélni a mindennapokban, hogy igen, mi ezért szóban hálát adtunk, de ez a hála mégis átjárja az egész életünket. Így válik gyakorlati és megélhető valósággá az, amit Pál apostol a Filippibeli gyülekezethez írt, hogy szüntelenül imádkozzatok. És ezt jelenti a szüntelen imádkozás, hogy minden, amit szóban megvallunk, elkérünk, hálát adunk, az kihat a mindennapi életre. És Pál apostol ebben az igében még egy kicsit tovább is megy, és rá is mutat arra, hogy miért fontos imádkoznunk, és pedig nem másért, mint hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Ez egy nagyon szép kép ebben a levélben. Pál apostol, ahogyan itt is leírja, börtönben van akkor, amikor ezt a levelet írja. Ő és a kolossébeli gyülekezet nagyon valóságosan tapasztalta meg azt, hogy milyen az, amikor az ajtó nemhogy kinyílik, hanem bezáródik. Milyen az, amikor ez a börtön ajtó, börtön cella zárva van, és nem tudnak oda menni, ahova szeretnének, és nem tudnak egymással találkozni. Lelki pásztor és a gyülekezet, testvér és a testvér. Talán nem kell Pál apostol helyében lennünk, vagy nem kell ezt átélnünk ahhoz, hogy mi is nagyon jól tudjuk, hogy milyen, amikor ajtók záródnak be az életünkben. Amikor eltervezünk valamit, amikor valamit kigondolunk, és amikor odaérünk, kiderül, hogy mégsem tudjuk megcsinálni, mert lehet, hogy mi mulasztottunk, lehet, hogy mi nem tettünk meg eleget érte, vagy az is lehet, hogy más segédkezett azért, hogy mi ne tudjuk megtenni, de ajtók folyamatosan záródnak be. Pál bizonyság tételében az imádság tulajdonképpen az az erő és hatalom, amely által felfedezhetjük azt, hogy az ige ajtaja az folyamatosan meg tud nyílni, mert a kegyelem folyamatosan árad és árad az életünkbe, és hogyha ez az ajtó, az ige ajtaja megnyílik, akkor meg tudnak nyílni az új lehetőségek az életben, és akkor nem vagyunk bezárva már. Ehhez azonban azt is látni kell, amit az apostol hozzátesz mindehhez, hogy az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak. Ez a kitartás és ez az álhatatosság megint csak egy olyan emberi érték és egy olyan emberi magatartás forma, amit nagyon szoktunk csodálni, hogyha valaki kitartó, ha valaki álhatatos, és tudjuk jól, hogy milyen nehéz magunknak is kitartónak és álhatatosnak lenni. Talán éppen ezért tisztelte minden kultúra, minden ember, aki eddig a Földön élt, a versenysportolókat. Mert az ő életükben látjuk, és amikor ők a pályán vagy a sportközvetítésen látjuk, hogy mennyire álhatatosak, mennyire nagy az álló képességük, akkor látjuk, hogy mit jelent igazán kitartani és megküzdeni valamiért. Amikor 4 évente eljön az olimpia, akkor úgy általában mindig fölkapjuk a fejünket arra, hogy mennyi munka, mennyi idő és energia van abban, hogy valaki 4 évet dolgozik azért, hogy ott bemutasson egy egyperces forma gyakorlatot, vagy akár csak egy néhány másodperces forma gyakorlatot. És éveket, évtizedeket tesz fel arra a néhány percre. Na ezt jelenti az álhatatosság, ezt jelenti a kitartás, és erről a fajta kitartásról ír és szólít Pál apostol is, hogy a kitartás és a körülmények ellenére való megmaradás az nagy kérdés mindig, de különösen nagy kérdés a hitben való álhatatosság is. Hogy vajon amikor hittel imádkozunk és elkérünk valamit Istentől, akkor ez társul-e álhatatossággal és kitartással? Jézus Krisztus példázata juthat az eszünkbe, amikor arról beszélt a sokaságnak és a tanítványoknak, hogy az Isten igéje az folyamatosan történik, folyamatosan történik a magvetés az Isten részéről, de előfordul az, hogy ez az ige az útfélre esik. Vagy tovább menve előfordul, hogy az ige a sziklás, köves talajra esik, vagy a tövisek közé esik, és csak nagyon ritkán hull abba a termőföldbe, ahol végül élet, gyakorlat és gyümölcs lesz belőle. Ezek az életmodellek, amiket Jézus felvázolt, mutatják azt, hogy az ember milyen sokszor valami gyors és instant megoldást vár az Isten igéjétől, és attól, hogy ő, ha belenyúl az életünkbe, akkor az egyik pillanatról a másikra történjen. Na ezért is szól Pál apostol a kitartásról és az álhatatosságról, mert ez a kettő, az imádság, az éberség és a kitartás valahogyan muszáj, hogy egymást kiegészítse. Mert lehet, hogy elhisszük, hogy ahogyan Jézus megígérte, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek, az így is lesz és valóban bekövetkezik, de amikor kérdésre a válasz folyamatosan rejtve marad előttünk. De csak így nyílhat meg az ige ajtaja előttünk is, így kaphatunk szabadulást a bezárt ajtók mögül, és ez a szabadulás, ez a szabadság nem csak egy ilyen önmagában álló szabadulás, hanem Isten mindig valamire adja nekünk a szabadságot. És ebben az igében pedig azt olvassuk és azt láthatjuk, hogy a másokért való imádkozás szolgálatára adja Isten a szabadságot. Imádkozzatok egyúttal értünk is. Kéri az apostol, és milyen sokszor kérjük mi is másoktól ezt, vagy mások tőlünk, hogy imádkozzatok értem, imádkozzatok értünk. És talán a mi hibánk is, hogy amikor meghalljuk ezt a kérést, akkor nagyon sokszor félreértjük ezt a szolgálatot. Mert ha valaki úgy jön oda hozzánk, hogy most nagy szükségem van arra, hogy imádkozzál értem, imádkozzál értünk, akkor egyből a legrosszabbra gondolunk, hogy mi lehet az a nagy baj, ami miatt most imádkozni kell érte. És lehet, hogy mi is csak akkor kérünk meg másokat, ha valami nagy baj van. Pedig a másokért való közben járó imádság jóval több ennél, és ahogyan már szó volt róla, hogy az imádság az egy szüntelen életforma, ami átjár minket, úgy a másokért való könyörgés is egy szüntelen gyülekezeti szolgálat. Ugyanis ahogyan Jézus az úri imádságban megmutatta nekünk, hogy ő maga sem egyes szám első személyben imádkozott, hanem mindannyiunk nevében, hogy mi atyánk, ő maga is közben járt mindannyiunkért, úgy nekünk is feladatunká vált ez. Az imádság ugyanis nem egy ilyen egyéni eskedés, hanem az imádság minden esetben közösségi ügy. Ugyanis az imádság és a gyülekezet elválaszthatatlanul kapcsolódik össze. Amikor a gyülekezet közösségéért imádkozunk, vagy azon belül egyes emberekért, az ő életükért, akkor láthatjuk a legteljesebben, hogy Isten nem csak nekünk, nem csak nekem, hanem mindenki másnak a fogságból szabadulást ad. Vagy amikor saját magunkért imádkozunk, saját magunk valami ügyéért, azt is úgy tesszük meg, hogy mi is egyek vagyunk a gyülekezet tagjai közül, az is végső soron a gyülekezet közösségéért elmondott imádság. És milyen jelentőségteljes, milyen ünnepi pillanat az, amikor egy-egy beszélgetésben, itt a testvérek között, egy-egy hétköznapi alkalmon, egy bibliaórán, vagy egy gitáros Isten tiszteleten halljuk a bizonyságtevők szavát, és halljuk azt, hogy köszönöm, hogy imádkoztak, köszönöm, hogy imádkoztatok értem. Mert hogy az imádság valahol itt teljesedik be, hogy ez nem csak egy elmondott szó, nem csak egy kimondott hálaadás, hanem az meghallgatott szó, erő és hatalom, amire Isten válaszol és kiemel, felemel minket. Így nyílik ki előttünk a közben járásnak is a lényege, hogy mi hittel ragaszkodunk ahhoz minden helyzetben, hogy amit egyedül csak Isten tud megoldani, azt csak ő is fogja megoldani. És nem utaljuk emberek hatás körébe azt, ami egyedül Istenre tartozik. Nem emberi eszközökben válogatunk, hanem a legtöbbet tesszük, amit csak tehetünk, és amit Pál így foglalt össze ebben a levélben, nem sokkal az alapigénk előtt, hogy az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Hogy amikor azt látjuk, hogy itt a földön minden valahogy az össze-visszaságba süllyed, és az emberi dolgok szövevényében nem látjuk azt, hogy mi a megoldás, akkor a valóban az odafenn valókra utaljuk mindazt, amit itt történik, akkor abból szabadulás és ajtónyitás következik. A mennybe menetel ünnepére készülve az imádság, az élő Úrral való kapcsolattartás egy teljesebb értelmet nyer. Egyfelől az imádság mutatja meg nekünk azt, hogy élünk, hogy az életben vannak lehetőségeink, és nem örökre zárt ajtókon zörgetünk, hanem egy olyan ajtó megnyitását kérjük az imádságban, az ige ajtajának megnyitását, amit Isten meg is ad nekünk. És ezt minden körülményünk ellenére, vagy éppen ezek miatt is szüntelenül, kitartóan tesszük. És nem csak önmagunkért, hanem másokért is. Mert igazán csak akkor látjuk meg, hogy nyitva van az ige ajtaja előttünk, hogyha ebben a gyülekezetben is mindenki előtt nyitva van ez az ajtó. Úgy legyen. Amen.